nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest főváros önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtaláljanak a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, a vendégem pedig a podcast történetének első cégvezetője, Pósfai Gábor, aki 4 éve a Decathlon Ausztria ügyvezető igazgatója, előtte pedig 7 éven át a francia tulajdonú sportszerkereskedelmi vállalat magyar hálózatát vezette. Jelenleg is versenyszerűen asztali teniszezik, nemrégében még a veterán Európa-bajnokságon is indult. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Elárulhatjuk, hogy több mint 10 éve ismerjük egymást, és ez idő alatt számtalanszor tapasztaltam, hogy milyen fontos és pontos meglátásaid vannak a sportról, annak folyamatairól, a visszásságairól. És láttam azt is, hogy milyen intenzíven tudsz megélni egy-egy sportsikert, milyen őszinte a lelkesedésed a kiemelkedő teljesítmények iránt, mennyire magadénak tudod érezni a magyar sportsikereket. Beszélünk erről is majd, de most kezdjük akkor a végén. Amikor az említett veterán pingpong EB után néhány nappal találkoztunk, még mindig szörnyen elkeseredett voltál, amiért a párosok szerinted nyerhető negyed döntőjét elveszítettétek. Ennyire meg tud viselni egy-egy vereség?
Igen, azt tudom mondani, hogy 33 év versenyzés, vagy 33 év asztaliteniszezés után is egy-egy ilyen vereség az szörnyen megvisel. Ráadásul úgy vágtam neki ennek a veterán Európa-bajnokságnak, hogy ez egy megkoronázása lesz az elmúlt éveknek, az elmúlt évnek, hogy még mindig játszom. Első alkalommal vehettem részt ezen a versenyen, és úgy vágtam neki, hogy hát itt nekem sok babér nem fog teremni, és a verseny közben, ahogy haladtunk előre fordulóra, azon kaptuk magunkat, hogy már a negyed döntőben vagyunk. És ott valóban az első kiemelt páros ellen, az első 3 szett az nagyon szoros csatában dőlt el, és azt gondolom, hogy tényleg nyerhető volt az a negyed döntő, úgyhogy mai fejjel is azt mondom, másfél hónap elteltével, hogy nyerhető negyed döntőt veszítettünk el.
Hát utólag is sajnálom, hogy nem sikerült győznötök, és nem sikerült érmet szerezned életed első veterán asztali tenisz Európa bajnokságán. Azt ugye már a bevezetőben elmondtam, hogy mennyire fontos szerepet játszik az életedben a sport, de mennyire fontos szerepet játszik a saját sportolásod az életedben. Ezek szerint a mai napig játszol Ausztriában, másodosztályban?
Harmadosztályban jelenleg. 2 évvel ezelőtt játszottam Bundesliga 2-t is. A Covid alatt azért ez egy nagyon vegyes felvágott volt, néha a másodosztály, néha a harmadosztály. Több alkalommal szerettem volna már abba hagyni, néha egy-egy szezont ki is hagytam, de valamiért nem sikerült, úgyhogy fontos nekem igen a saját sportolásom. Azt gondolom, hogy az ember mentálisan, fizikailag, pszichésen sokkal frissebb állapotban tud maradni, és nekem akár a mindennapi munkabeli kihívásokban is sokat segít, hogy sportolok. Nem csak azt teniszezem, nagyon sok más egyéb sportágat is űzök, fociztam nagyon sokat. Azt szoktam mondani, hogy a labda pattog, az nekem kedvez, de mondjuk előző évben is egy félmaratont végigcsináltam, tehát futni is szoktam. Az asztali tenisz mindig megmaradt első helyen, de emellett sok más egyéb sportot is kipróbáltam.
Hát éppen ezt akartam kérdezni, mennyit profitálhat az üzleti szférában dolgozó vezető a mai világban abból, hogy a sportoló volt, illetve még aktívan sportol? Mit ad a sport múlt neki, mi olyasmit ad, aminek folyamatosan a hasznát veszi?
Hát ez nagyon hosszan lehetne sorolni. Amit már említettem, abszolút frissebb vagyok, a döntéseim sokkal megalapozottabbak, sokkal átgondoltabbak, hogyha mondjuk előző nap sportoltam, hogyha egy hétig nem csinálok semmit, azt én már megérzem akár a munkában is, de hogyha arra gondolok, hogy utánpótlásban mennyi olyan szituációt éltem meg, hány olyan szituációt éltem meg, ahol gyorsan kellett dönteni, hány olyan szituációt éltem meg, amikor egy csapathoz kellett alkalmazkodni, akkor azt tudom mondani, hogy a sport tényleg közhelyszerűen hangzik, de nagyon sok mindenre megtanít, és nagyon sok olyan szituáció is volt, akár az elmúlt 2-3 évre gondolunk, amikor komoly nehézségekkel küzdöttünk céges szinten, és a küzdés maga az azért mindig is a lételemem volt, és a sport az megtanít küzdeni, és valóban közhely, de erre is megtanított az élet és a sport, hogy nem szabad soha feladni. Úgyhogy vezetőként nagyon sokat segített, és mindig a sportot és a gyereknevelést szoktam felhozni, amikor a vezetési stílusomról kérdeznek, vagy arról, hogy honnan hoztam nagyon sokat, akkor azt mondom, hogy család, sport, az mindenképpen, és hát a szakmai korábbi előmenetel az, ami segített nekem ebben.
De tulajdonképpen már reagáltál is a következő felvetésemre, ami az lenne, hogy azt tudom, hogy amikor a magyar céget vezetted, akkor előszeretettel alkalmaztál korábbi sportolókat, hogy csak egy nevet említsek, például a magyar bajnok lólengésben olimpiai döntős tornász Hídvégi Vít is a csapatod tagja volt. Miért jó munkatársak a sportolók? Mi az, amit ők tudnak, és mások nem?
Már említettem néhány olyan erényt, néhány olyan tulajdonságot, ami nagyon sokat segít a mindennapokban, de sportszerkereskedő cég lévén azért nagyon fontosnak tartom, hogy ismerjék a sportvilágát, a magyar sportvilágát, és nem csak azért, mert szponzorként is aktívak voltunk, vagyunk ezen a területen, hanem nagyon sokszor kapcsolatba kerülünk klubokkal, szövetségekkel, tehát ebben is nagyon sokat segít, hogyha valaki a sportvilágában jön. Én magam is ezt tudtam kamatoztatni azért, hogy ismertem a magyar sportélet szereplőit, hogy mire számíthatunk tőlük, és valóban az, hogy hoztak magukkal egyfajta kultúrát, ez már számomra garancia volt arra, hogy ők megfelelő csapattagok lesznek. Hídvégi Víd is egy példa erre, de akár tornászként tudom említeni Gá Robertet, ő is korábbi olimpiai hatodik helyezett, vagy Fekete Leventét, aki ugye gyűrűn volt válogatott tornász, de nem csak tornászokat, más sportákból is tudnék említeni példákat, vagy akár kint az osztrák cég nél a osztrák röplabda válogatott volt csapatkapitánya, és nálunk dolgozik, vagy akár az osztrák kézilabdaliga első ligának az egyik legjobb játékosa, aki történetesen magyar, korábban nálunk dolgozott.
Jó is, hogy szóba hoztad már Ausztriát, mert hát ennek a beszélgetésnek az egyik célja az, hogy az osztrák és a magyar sportot, sportéletet egy kicsit összehasonlítsuk. És akkor kezdjük is azzal, hogy a sportolói mentalitás tekintetében találsz valamiféle különbséget az osztrák meg a magyar sportolók között? Azokra a mentális tulajdonságokra gondolok, amelyek aztán adott esetben hasznosíthatók a civil életben is. Másképp nőnek föl az osztrák sportolók?
Ha a mentalitásról beszélünk, akkor őszintén szóval olyan óriási különbséget én nem látok. Rengeteg különbséget vélek felfedezni a két ország sportélete között, de magában a mentalitásban nem látok olyan nagy különbséget. Talán azt tudom mondani, hogy azért a csapatsportágok kevésbé fontosak ott, ha leszámítjuk a labdarúgást és a hokit, akkor Ausztriában azért a csapatsportágok nem annyira fontosak. És éppen ezért én azt látom, hogy egyre inkább az egyéni sportok felé terelődött a fókusz az osztrák sportéletben, és egyre kevesebb ott is azt gondolom az a kollektíva, ahol tényleg sokan egy helyen nőnek föl, és éppen ezért a mentalitásban itt lehet különbség, azt gondolom, még Magyarországon azért akár a TAO támogatásoknak köszönhetően is az elmúlt években nagyon sok csapatsporták továbbra is növekedésben volt, vagy egyre több helyen lehetett űzni csapatsportákat, Ausztriában ezt inkább egy fordított rendként élem meg.
Erről még beszélünk majd bővebben, de most mindenek előtt azt mondd meg, hogy meg lehet azt fogalmazni egészen röviden, hogy mik az alapvető különbségek a magyar sport és az osztrák sport között, leszámítva az, hogy nálunk elsősorban a csapatjátékok népszerűek, meg azok a sportágak, ugye főleg az olimpiák világversenyek idején, amelyekben mi eredményesek vagyunk. Ausztriában egészen mások, azt gondolom, meg hogy említetted is, azok a sportágak, amelyek igazán fókuszban vannak.
Igen, hát van néhány olyan különbség, amit azt gondolom a hallgatók is könnyen fel tudnának sorolni, tehát az osztrák sport alapvetően a téli sportokra épül, ez látszik az olimpiákon megszerzett érmek számában is, vagy az ottani eredményességen is, de akár ha azt mondom, hogy milyen sportokat űznek az osztrákok, akkor is mondjuk a sí az eléggé előkelő helyen szerepel, de ugyanígy a túra, a kerékpározás az nagyon előkelő helyen szerepel, de hogyha magára a versenysportra fókuszálunk, akkor azt gondolom, hogy a támogatási rendszer sokkal decentralizáltabb, nincs annyi központi támogatás, mint a magyar sportban, sokkal inkább ki vannak téve a szponzorok támogatásának az egyes klubok. A versenyrendszer nem annyira fejlett, akár utánpótlás szinten sem, mint Magyarországon, tehát ebben is azt gondolom, hogy irigykedhetnek ránk az osztrákok. Úgyhogy jóval kisebb a központi támogatás, maga, hogyha az állami költségvetést, állami támogatást nézzük, az is azért nagyságrendekkel kevesebb Ausztriában, még hogyha nehéz is erre exakt számokat szerezni, mert ahogy mondtam, nagyon széttevődik, vagy nagyon decentralizált ez a büdzsé. Úgyhogy ebben mindenképpen látok egy nagy különbséget. Nincsenek olyan jellegű infrastruktúrális fejlesztések most az elmúlt években, mint ahogy Magyarországon. A szabadidősport legalább annyira fontos az osztrákoknak, mint a versenysport. Tehát összefoglalni inkább azt mondom, hogy fontos persze az olimpiai érem, de messze nincs olyan helyen, mint Magyarországon.
Egy csomó minden olyasmit szóba hoztál most, amit a későbbiekben még jó lenne kicsit részletesebben kifejteni, és ha szóba kerültek az olimpiák is, én most utána néztem, nem volt olyan nagyon nehéz persze, hogy a legutóbbi három olimpián, ugye Magyarország 8-8, illetve 6 aranyérmet nyert, miközben Ausztria, kapaszkodjanak meg, akik ez esetleg meglep, 0-0 és 1-et. Három nyári olimpián összesen 1 aranyérmet nyertek az osztrákok. Hát persze a téli olimpiánkon lényegesen eredményesebbek az osztrákok, mint mi vagyunk, ott 4-5, illetve 7 arannyal zártak. Ezek a számok azt mutatják, hogy Ausztriában valóban sokkal kevésbé van jelentősége az élsportnak, mint nálunk. Például ott egy olimpia, vagy a nagyobb sportágok világversenyeinek idején kisebb a felhajtás, a média meg a közönség érdeklődése, mint idehaza?
Igen, tehát erre egyértelmű igennel tudok válaszolni. Ugye én 4 éve éleként természetesen a tokiói olimpia alatt is ilyenkor nagyobb fény vetül az osztrák sportolókra is, hogyha nyári olimpiákat nézzük, de egyrészt valóban a téli olimpia sokkal fontosabb szerepet játszik az osztrákok életében, de az olimpia is egy esemény, egy verseny számukra. Pont miközben itt félig meddig készültem akár erre a beszélgetésre is, meglepő dolgokat olvashattam. Egyrészt a számomra tiszta volt, hogy Magyarországon mennyit fizeti egy olimpiai aranyérem. Tehát ugye a legutóbbi Tokió olimpián, ha jól emlékszem, 50 millió forint volt egy aranyéremnek a díjazása. Ez Ausztriában nagyságrendekkel kevesebb, tehát ha jól emlékszem 19 ezer euró, ami mai fejjel azt hiszem ilyen 8-9 millió forint, ha jól számolok gyorsan. Úgyhogy már ez is mutatja, nem is azt mondom, hogy megbecsülést, mert ez abszolút nem csak megbecsülés, de hogy milyen helyen szerepel ez, vagy mondjuk egy svájci példát is láttam, a Kitzbüheli lesiklásnak a győztese a 100 ezer eurót kapott, ez ugyanaz a Beat Fajc, aki aztán olimpiai bajnok is lett, azért 40 ezer svájci frankot, bocsánat, kapott. Úgyhogy egy-egy esemény, egy sí világkupa győzelem néha jóval többet ér akár az osztrákoknak, svájciaknak, mint egy olimpia aranyérem. Amellett, hogy persze azért a sportolóknak a fő célja, hogy olimpiai bajnokok legyenek, de hogyha magát a díjazást nézzük, akkor ez is mutatja, hogy az olimpia egy esemény, ha nem is a sok közül, de a sorban. És valóban, amikor olimpia van, akkor arra a 2 hétre azért jobban odafigyelnek ezekre a sportolókra, de az évközbeni versenyek bizonyos sportákban ugyanolyan fontosak is tudnak lenni az osztrákok számára. Jóval fókuszáltabb, azt gondolom, azoknak a köre és azoknak a sportágnak a köre, amire odafigyelnek az osztrákok. Tehát ugye Magyarországon van a 16 kiemelt sportág, vagy talán most már nőtt egy-két sportággal ez a szám, meg van a 6 TAOS sportág. Ausztriában tényleg nagyon jól behatárolhat az a 4-5 sportág, amire igenis odafigyelnek, ahol az élsportolókat ismerik adott esetben, de a társadalmi hasznosság, vagy a társadalmi elismertsége az talán nem olyan kiugró, mint Magyarországon. De ez nem azt jelenti, hogy nem ismerik el, elismerik, de azt gondolják, hogy vannak egyéb célok is az életben, vagy vannak olyan célok akár szabadidősport területén, amik legalább ilyen fontosak hosszabb távon.
Állami támogatások mértékéről már beszéltél. A profi szintű és az üzleti alapon működtethető sportágak kapnak-e bármiféle állami donációt?
Kapnak, de ahogy említettem, nem olyan nagyságrendűt, mint mondjuk Magyarországon, tehát a legnagyobb állami dotációt Ausztriában nem meglepő módon a sí szövetség kapja, és az ő állami támogatásuk éves szinten, ha jól emlékszem, 3,4 millió euró, tehát ezt most át lehet megint szorozni, ez kicsit több, mint 1 milliárd forint, de ez a legnagyobb támogatás, tehát hogyha a teljes sportéletre kivetítjük az állami támogatások összegét, vagy összegezzük, akkor ez olyan 160 millió euró éves szinten, ez megint csak messze elmarad attól, ami Magyarországon, hogyha mindent egybeveszünk, tehát az infrastruktúrális fejlesztéseket, a közvetlen központi támogatásokat, a TAO támogatások mértékét, akkor jól emlékszem, hogy erre az évre a tervezett, aztán lehet, hogy ebben most bele kell majd nyúlni, a tervezett összeg az meghaladta 300 milliárd forintot. Tehát ez jóval nagyobb összeg, mint ez a 160 millió euró, amiben már ebben a 160 millió euróban benne van a szabadidősport is. Tehát ez nem csak a versenysport. Versenysportnál legnagyobb támogatása a Sízszövetséghez érkezett, de hogyha összesítjük a teljes támogatást a 60-valahány szövetségnek, akkor ez a támogatás ez nem haladja meg az 50 millió eurót éves szinten. Tehát ez mutatja azt, hogy sokkal nagyobb szerepe van a szponzorációnak, akár egy szövetség életében, és sokkal jobban rá vannak szorulva arra, hogy szponzorokat keressenek. Az említett sízszövetségi példában 3,6 millió eurós állami támogatáshoz képest a maradék, kb. 70 millió euró az mind szponzori támogatás, tehát a Sízszövetség éves költségvetés az valahol 70 és 80 millió euró között.
De egészen mások az arányok, mint itt nálunk. Előbb már behoztad témának a szabadidősportot, és sokszor elhangzott az utóbbi években, hogy Magyarországnak sportnemzetből sportoló nemzetté kell, vagy kellene válnia. Hát az köztudomás, hogy Ausztriában milyen fejlett a szabadidősport kultúra, és bár kétségtelen, hogy ez ügyben idehaza is történt előrelépés az utóbbi időben, az továbbra is kijelenthető-e, hogy Magyarország inkább sport, Ausztria pedig inkább sportoló nemzet?
Kijelenthető, de érdekes trendek figyelhetők meg. Amikor én kiköltöztem Ausztriában, akkor nagyon sok ilyen jellegű statisztikát olvastam a sportolási szokásokra, ami ezt mutatták, amit te is felvezettél, hogy Ausztria igenis sportoló nemzet. 2010-es években 70-75% az embereknek rendszeresen sportolt. Míg ez Magyarországon, ez a szám, ez valahol 50% körül volt. És a legutóbbi Euróbarométer felmérés, ami egy európai felmérés, az összes országot beleértve felmérik azt, hogy az embereknek mik a sportolási szokásaik. A legutóbbi felmérés az mindkét országban csökkenést mutat. Tehát hiába a támogatás, hiába az elmúlt éveknek az intenzív támogatása, Magyarországon is csökkent ez az arány, tehát miközben 2010-es évek közepén vagy 14-ben, amikor volt a korábbi felmérés, akkor 56% az embereknek mondta azt, hogy sportol, a következő felmérésnél már csak 47%.
Mit jelent a sportolás? Hogy hetente egyszer elmegyek futni, úszni, vagy naponta mozgok?
Fordítsuk meg, 44%-a mondta azt, hogy soha nem sportol. Tehát ezen belül természetesen vannak különbségek, hogy heti egyszer sportol, heti többször sportol, havi egyszer sportol. Tehát inkább azt mondom, hogy 44% mondta azt, hogy soha nem csinál semmit, és ez a szám felkúszott aztán 53%-ra a legutóbbi felmérésnél, aki azt mondta, hogy soha nem. És ez még Covid előtt volt, tehát tartok tőle, hogy ez a Covid után ez egy még alacsonyabb szám volt, annak ellenére, hogy a Covid elején mindenki elkezdett sportolni, de ez hamar kifújt ez a lelkesedés. Az osztályoknál még érdekesebb, mert korábban 27% mondta azt, hogy soha nem sportolt, tehát volt ez a 73%-os arány, annyian említették azt, hogy ők sportolnak, és ez visszaesett 40%-ra, akik azt mondták, hogy soha nem sportolnak, tehát 60% sportol, 40% soha nem sportol. Tehát valóban még mindig jóval magasabb az arány, és a másik nagy különbség, hogy 50 felett, 50 éves kor felett is nagyon nagy része az embereknek az, aki még aktívan mozog és sportol, és ez Magyarországhoz képest mindenképpen egy nagyon nagy különbség. Ugyanakkor ez egy csökkenő trendet mutat. Hogyha kíváncsi leszek az új felmérésre, azt hiszem idén vagy jövőre lesz újra egy ilyen Euróbarométer felmérés, de hogyha az eredeti kérdésre visszatérünk, ez egy érdekes dolog. Mit jelent az, hogy sportnemzet, mit jelent az, hogy sportoló nemzet? Ha sportolási szokásokat nézik, egyértelműen Ausztria előttünk jár.
A szabadidős sporthoz ugye minimum 4 dolog kell. Szabadidő, pénz, hát a delikvens részéről szándék és infrastruktúra. Ezek közül melyikből van itthon sok vagy kevés, és melyikből van sok vagy kevés Ausztriában?
Inkább azzal kezdnék, vagy azt emelném ki, amiben mindenképpen Ausztria előnyösebb helyzetben van, tehát a pénz szempontjából, az emberek elkölthető pénze szempontjából azért jóval nagyobb összeg áll rendelkezésre az osztrákok számára, amit sportra költhetnek, amit sportra költenek. Ha az én szűken vett munkámat nézzük, egy évben egy átlagos magyar fogyasztó 60-70 eurót költ sportszerre, még ez Ausztriában ez 300 euró fölött van. Tehát van egy elég komoly 5-6-szoros különbség, ami már alapvetően predesztinálja akár a piacnak a nagyságát is. Tehát az átlag kosár is nagyobb, és az elkölthető pénz is nagyobb Ausztriában. Ha az infrastruktúrát nézzük, azért azt el kell ismerni, hogy az elmúlt 10 évben ebben is nagy előrelépés volt Magyarországon, nagyon sok uszoda épült, nagyon sok túraútvonal megújult. Szerintem ez egy jó irány, de még mindig nem vagyunk azon szinten, természetes módon, mint Ausztria, ahol tényleg bárhova megy az ember, a kirándulótvonalak szépen ki vannak építve, a kerékpárútvonalak megfelelő infrastruktúrával el vannak látva, tehát nem csak az út épül meg, hanem megfelelő kiszolgáló egységek vannak az utak mentén, akár a sípályák környéke, természetesen a sípályákkal nem tudunk konkurálni hosszabb távon sem, tehát ebben a tekintetben azért Ausztriában az infrastruktúra jóval fejlettebb, de bárki idejön mondjuk Magyarországra, például egy dologra mindig rácsodálkoznak, hogy hány uszodánk van, és az biztos, hogy Európában egyedülálló, hogy hány uszoda áll rendelkezésre, akár Ausztriához képest is. Tehát meg tudjuk azért, meg lehet találni azokat a kritériumokat, azokat a sportákat, akár ahol adott esetben most is előrébb járunk.
A 4 dologból 2-re reagáltál, a szabadidővel mi a helyzet, ami ugye nem függetleníthető nyilvánvalóan a pénztől?
Ez egy érdekes kérdés, a szabadidő, most elüthetném ezt azzal a válasz, hogy mindenki arra talál időt, amire szeretne. Ebben nem tudok olyan szinten objektívan válaszolni, hogy nem áll rendelkezésemre exakt válasz. Az biztos, hogy az osztrák nagyon tudatosan a hétvégét a pihenéssel töltik, ha megtehetik, hétvégén sportolnak, de ez inkább tudatosság, mint az, hogy ez a szabadidő rendelkezésükre áll-e. Persze azt is el lehet mondani, hogy mondhatnánk megint közhelyszerűen a magyaroknak többet kell dolgozni, de azt gondolom inkább a tudatosságot emelném itt ki, hogy tudják azt, hogy mennyit szeretnének dolgozni, mennyit kell dolgozniuk ahhoz, hogy aztán elég szabad idejük legyen, ezt tudatosabban kezelik a munkát és a magánéletet, illetve ennek a szétválasztását. Ennek vannak természetesen financiális okai is, de azt gondolom, hogy szabad idő az itthon is elég rendelkezésre kell, hogy álljon, hogy így csúnya magyarsággal fejezzem ki magam.
A tudatosságról beszéltél, ez ugyanaz, mint a szándék, mert az általam említett 4. pont az volt, hogy a szándék is kell az, hogy sportolhassak. A kettő között azért van némi összefüggés, ugye?
Így van, abszolút, tehát nem szeretném szinonimaként használni ezt a két szót, de valóban, már el is felejtettem, hogy ez volt a 4. pont, de a szándékban azért nagy különbség van, és ha inkább a tudatosságnál az egészségtudatosságot hoznám be, mert valahol azt gondolom ennek a sok sporttámogatásnak, vagy akár a szabadidős sporttámogatásának végső soron az kell, hogy a célja legyen, hogy egészségesebben éljünk, kevesebbet kelljen akár az államnak is az egészségügyi kiadásokra költeni, és ez Ausztriában azért jóval előrébb tart, vagy inkább azt mondom, hogy itt is egy nagy különbséget tudok felfedezni, tehát a nap végén biztos, hogy akár a versenysport ilyen fokú támogatásának végső soron az kell, hogy az eredménye legyen, hogy egészségesebb nemzetről beszélünk.
Hát nagyon jól végszavazol, mert éppen az lenne a következő téma, hogy kicsit visszatérünk a élsport működésére, működtetésére. Nálunk ugye jó ideje a társasági adókedvezmény, népszerű nevén a TAO az, amely lényegében eltartja az úgynevezett látványsportokat, azaz a legnépszerűbb csapatjátékokat, vagyis a cégek kedvezményben részesülnek, ha a társasági adójuk egy részéből a sportot támogatják. Ennek nyilván rengeteg hozadéka van az élsport számára, ugyanakkor a bevezetése óta látványosan eltűnt a klasszikus piaci alapú szponzoráció. Hogy látod ennek, mi a hatása a jelenben a TAO körön kívüli, egyébként államileg szintén kiemelkedően támogatott, vagy éppen csak vegetáló egyéni sportágakra nézve, és mi lehet a jövőben? Tehát mi napjaim és mi lehet a jövőben? Rejte magában veszélyeket ez a helyzet?
Természetesen rejt, de minden oldal számára rejt, azt gondolom ez a tautamányat. És én nagyon sokat kritizáltam az elmúlt 10 évben ezt a rendszert.
Azért is kérdeztem.
De azt mindig leszögeztem a kritika közben, hogy ez egy nagyon jó dolog, azt gondolom. Tehát ezt le kell szögeznünk az elején, hogy az a tény, hogy ilyen jellegű, hogy ekkora mértékű összeg, közel 1 000 milliárd forint, ha jól emlékszem, az elmúlt 10-12 évben erre a 6 sportágra fordítódott, ez egy nagyon, nagyon fontos lépés volt, és nagyon sok olyan pozitív eleme van ennek a programnak, ami jó, hogy megvalósult. Gondolok itt arra, hogy rengeteg új sportcsarnok épült, az infrastruktúra megújult a 6 sportág számára, anyagi megbecsülésben részesültek azok az edzők, akik korábban abszolút vagy feketén voltak fizetve, vagy sehogy. Rengeteg olyan eszközt sikerült beszerezni, ami korábban nem állt rendelkezésre. Tehát az anyagi megbecsülés, az infrastruktúra, magának, ezeknek a sportáknak a működtetése, és itt nem csak a TAO támogatásra gondolok, hanem a kiemelt sportágok támogatására stabilizálódott, és ez jó dolog.
Utánpótlás helyzete is jelentősen
volt. Utánpótlás helyzete is, tehát akár, hogyha arra tudok gondolni, hogy amikor én utánpótlásban versenyeztem, akkor fél évente egy-két versenyre jutott el az a néhány kiemelt 3-4 gyerek, aki az adott korosztály legjobbja volt, és most meg akár 7-8 gyereket is versenyeztettek, volt olyan év, akár az én sportágamat látva, de a többi sportágnál is látványos a különbség, mondjuk a 10 évvel ezelőtthöz képest. Egyik oldalról, tehát ez nagyon jó. Amivel nekem mindig problémám volt, a kontroll nélküliség, az, hogy szemmel láthatóan ezek az összegek nem csak az utánpótlásra fordítottak, hanem adott esetben bejelentettek embereket edzőnek, akik a felnőtt csapatnál szerepeltek, tehát mindannyian ismerünk ilyen példákat, tehát azért nagyon sok olyan példát tudnánk említeni, és maga az állam is ugye egy-két éve kijelentette, hogy több milliárd forint igazoltan rossz helyre ment, saját ilyen jellegű belső vizsgálat ezt feltárta. Tehát voltak visszásságok, és mindenképpen hosszabb távon is azt gondolom, hogy egyfajta plafont kell ennek szabni, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a rendszert. Visszatérve az eredeti kérdésre, ami veszélyt látok ebben, hogy ezek a sportágok, akik ekkora mértékű támogatásban részesültek, nem is nagyon kerestek szponzorokat, és én is, amíg itthon éltem, dolgoztam, láttam, hogy sokkal kevésbé becsülik meg az igazi szponzorokat, nincsenek is rákényszerítve arra, hogy szponzorokat keressenek. Míg a körből úgymond kimaradt sportágok, sok esetben a kiemelt sportágok is, akik jobb helyzetben voltak, mint korábban, de mindig a TAO-ra mutogattak, TAO sportágakra, ők is azt mondták, hogy hát lehetetlen szponzort szerezni, mert
csak te praxisokban előfordult itthon, hogy úgy gondoltad, hogy mondjuk a Decathlon, a legnagyobb hazai sportszerkereskedelmi cég, jó lenne, ha beszállna valamelyik csapatsportot űző szakosztálynak a szponzorálásába, támogatásába, és visszautasítottak?
Egyértelműen már a beszélgetés elején látszott, hogy ez neki csepp a tengerbe, ami nekünk az éves költségvetésünkben egy fontos összeg volt. Volt ilyen a praxisomban, igen, akár több alkalommal is. Erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy a TAO sportágak képviselői sem voltak, vagy sincsenek rászorítva arra, hogy igazi szponzorokat találjanak, illetve őket megfelelő módon kiszolgálják. Tehát a rendszernek ez biztos, hogy egy veszélye. És amit látok ebben, hogy igenis hiszek abban, még akkor is a gazdasági válság van, még akkor is, hogyha a cégek problémával küzdenek, még akkor is, hogyha a TAO-juk egy részét elköltötték, igenis van ezeknek a cégeknek olyan helyi érdekeltségük adott esetben, ami egy helyi klub számára vonzó lehet, és amit el szeretnének akár helyi szinten költeni. Ebben látom még a nagy különbséget Ausztriában, hogy igen, nincs olyan jellegű állami támogatás, igen, adott esetben nincs olyan jellegű eredményesség, de a helyi kis klubok nagyon jól el tudnak működni azoknak a cégeknek a támogatásával, akik helyben működnek. Tehát a helyi szintű regionális szponzoráció, amire én is az itthoni tevékenységem során nagyon nagy hangsúlyt fektettem, hogy ott esetben egy debreceni áruház, vagy egy szombathelyi áruház helyi szinten legyen aktív, és ne mindig országos szinten gondolkodjunk. Ez sokkal erősebb Ausztriában, ez a típusú összefogás, vagy akár az, hogy látja a helyi szponzor is, és a helyi egyesület is, hogy kinek mi az érdeke. Ez szinte teljesen hiányzik Magyarországon.
Viszont, hogyha egy cégnek nem olyan vezetője van, mint amilyen te vagy te voltál itthon, aki ennyire elhivatott a sport iránt, akkor elképzelhető, hogy a második, harmadik hasonló visszautasítás után a kedvét veszti, és azt mondja, hogy hát majd támogatom akkor a, nem tudom, zeneiskolát, ami nem nagy baj persze, ahelyett, hogy egy sportszakosztályt támogatnék. Tehát ha egyszer majd nem lesz TAO, akkor ez a dolog visszaüthet-e, hogy sikerült elriasztani a szponzorokat ezáltal?
Ez egy hosszabb távú probléma, és nem csak a TAO-val jelent ez meg. Én emlékszem, az elődöm egy francia úriember volt, francia ügyvezető, ő már fél év után letett arról, hogy ilyen szponzorációs együttműködéseket kössön, mert hiába állapodott meg valakivel egy reggel, délben már ezt az adott szót megszegte az az egyesület, vagy az a sportvezető, akivel megállapodott, vagy már hívta egy következő kérésre, hogy oké, megállapodtunk, de még ezt szeretném. Tehát ennek a kultúráját tisztelt a kivételnek kéne elsajátítani, és mivel én magyar vagyok, mivel ismertem ezt a közeget, valószínűleg jobban szót értettem ezzel a közeggel, de az biztos, hogy elriasztja azokat az embereket, akik nem értenek ehhez a területhez, vagy nem ebben éltek, élnek. Mint sportvezető oldalról változtatni kell ezen, vagy sokan már változtattak is, tehát nem azt akarom mondani, hogy a teljes magyar sportélet ilyen, de a váltó oldalról is igaz az, hogy nagyon sok esetben, aki ott ül döntéshozói pozícióban, vagy ott ül a marketing csapatban, vagy ott ül ügyvezetői pozícióban, az nem tudja, hogy mit várhat el, vagy mi az, amit ő kérhetne egy adott sportklubtól, vagy adott sportági szövetségtől, és ha még ráadásul van egy rossz tapasztalat, akkor az lesz, amit te is említette, hogy inkább máshova megy a pénz. Nagyon remélem, és tovább is mondom, ez a TAO támogatás, akár a kiemelt sportágok támogatás, ez egy nagyon jó dolog, fenntarthatóvá kell tenni ezt a rendszert, és ez most különösen égető lesz, vagy különösen aktuális lesz, mert ahogy említettem, rengeteg úszoda épült, rengeteg sportcsarnok épült. Eddig is nagy kérdés volt, hogy hogyan lesz fenntartható ez a sok épület, sok ez az infrastruktúra, de most, ami zajlik a világban, ez még inkább kiemelté teszi majd ezt a kérdést, az energiaárak emelkedése, önmagának, az úszodának a fenntartása, ami sose volt egy igazán gazdaságilag működtethető dolog. Nagyon nagy kérdés számomra, hogy ezek az úszodák például ilyen nagy számban, akár egész évben működhetnek-e.
Hosszú percek óta a szponzorációról beszélgetünk. Azt mondd meg, hogy Ausztriában kik számítanak piacképes sportolóknak, illetve melyik sportágak azok, amelyek folyamatosan ébren tartják a szponzorok érdeklődését. Hát ugye említetted már a sízést, én még biztos hozzátenném magamtól a futballt is. Aztán mi van még?
Ausztriában nagyon sok ezzel kapcsolatos számot lehet találni, és kicsit visszautalva az előző témára, a transzparenciáról én mindig nagyon sokat szoktam beszélni, nem csak a sport tekintetében, akár vállalatvezetés szempontjából, és nagyon érdekes volt azt látni, miközben készültem erre az interjúra, hogy szinte minden megtalálható ezzel kapcsolatban is az osztrák piacról, az osztrák sportról. Az osztrák sport reklámpiacot egy több mint 1 milliárd eurós piacnak tartják, és továbbra is ennek egy közel 70%-a az a televízión keresztül zajlik, miközben a közösségi média egyre fontosabb, de még egy osztrák specifikus dolog, hogy ott még a nyomtatott sajtó is nagyon fontos, zárójelben a hirdetések 50%-a még mindig a nyomtatott sajtón keresztül zajlik, ami egy számára egy kőkorszaki dolog, mivel Magyarországon és a többi országban is ez már rég digitálisan működik, vagy akár áttevődött a közösségi médiára. Tehát ez egy több mint 1 milliárdos piac, de elmondható az, hogy itt is dominánsak a téli sportolók. Tehát a piacképes sportolók 15-ös listáján, vagy piacképes sportszereplők, inkább így mondom, erre visszautalok mindjárt. Az első 15 emberből 13 a síhez köthető. A 14. is, mert ő egy szakkommentátor, egy volt sívilágbajnok, akinek a szponzorálása, egyéni szponzorálása egy fontos tényező volt az egyik komoly szponzor számára, és van még egy Dominic Thiemük, aki a teniszben ugye sokáig top 10-es versenyző volt, most egy sérülés miatt most már kiszorult, de a legutóbbi ilyen jellegű listán 15-ből 13 ember a téli sportokhoz, azon belül is a síhez köthető. Ez azért mutatja azt a dominanciát, hogy itt is a síelők vagy a téli sportolók azok, akik az osztrákok számára érdekesek, fontosak. Van egy David Alabájuk is, aki jelenleg Real Madridban focizik, de ő is...
Szerencsére a 2016-os Európa-bajnokság első percében kihagyta azt a nagy helyzetet. Igen, ellenünk.
Köszönjük neki utólag is. Ő az, aki még így be tudott férkőzni néha-néha erre a listára, de itt inkább az osztrák piac is eltolódik abba az irányba, amit nemzetközileg is lehet látni, hogy az úgynevezett influencerek, vagy az egyéni brandek az egyre fontosabbak, és nagyon fontos az embereknek a személyisége, az adott sportága is, hogy mennyire nézett az emberek által, mennyire piacképesek ezek a sportágak, és itt találkozik az, hogy az egyéni érték az adott sportággal okozza azt, hogy az első 15-ből 13 az síelő.
Össze lehet-e azt foglalni néhány mondatban, hogy mi az, amit te másképp csinálnál itthon, akár az osztrák tapasztalataidból kiindulva is? A sportéletben persze.
Ez egy nehéz kérdés. Egy biztos, amit nem csak az osztrák sportélet miatt, azt már korábban is én megfogalmaztam, amit látok Magyarországon, nagyon fontos, hogy utánpótlásban ilyen sokan sportolnak, és ez nagyon jó dolog, tehát ebben valóban szerintem előrébb járunk, de az utánpótlásban erőltetett eredményesség, hogy megint csúnya magyarsággal fejezem ki magam, az nagyon szembetűnő Magyarországon. Tehát azt gondolom, hogy túlértékeljük ennek a szerepét, és akár a saját sportágamban megint tudnék hozni jó néhány olyan példát, de akár más sportágból is azt látom, amikor az adott utánpótlás sportoló, mire oda kerül felnőtt korba, egyszerűen kiég, vagy a rosszabb esetben megsérül, és felnőtt szinten már nem olyan, nem tud olyan szintet megütni, nem tud olyan teljesítményt nyújtani, amit felnőtt szinten kívánatos lenne. Rosszabb esetben elmegy a kedve a sporttól. Nagyon fontos lenne szerintem a fokozatosság, nagyon fontos lenne az, hogy ezeket az utánpótlás sportolókat, ezt a nagyszámú gyereket, vagy őket úgy neveljük, hogy ha még nem is lesz belőle világbajnok, de egészséges felnőtt sportoló legyen, és meglegyen ez a típusú fokozatosság. Ez Ausztriában sokkal egészségesebb, de rengeteg egyéb országot is tudnék mondani, ahol ez sokkal jobban fel van építve. A rövid távú eredményesség oltárán szerintem ezt sok esetben feláldozzuk Magyarországon. Tehát ezt mindenképpen másképp csinál. Persze nehéz azt mondani az edzőknek, hogy ne nyerjél, de az biztos, hogy például az én lányaim is sportolnak kint, 11 és 9 évesek, az nagyon szembetűnő, hogy 12-14 éves korig nem nagyon számít ott az eredményesség, akár a tornákon, néha nem is hirdetnek eredményt csapatsportákban, nem csak egymással meccseket játszanak, az a lényeg, hogy mindenki sikerélményen menjen haza is, és sportoljon tovább. Ezt mindenképp másképp csinálnám. Az biztos, hogy az egyesületek számára, és megint azt fogják mondani, hogy ez egy mindennek van egy gazdasági aspektusa is, hogy az ország gazdasága milyen stabil alapokon áll, de biztos, hogy Magyarországon is rengeteg olyan céget lehetne még találni helyi szinten is, és inkább ezt változtatnám, hogy a helyi klubok helyi szinten találhassanak olyan cégeket, akár kisebb egyéni vállalkozókat is, akik ha csak kis összeggel is, de támogatják az adott sportágat. Nem kell, hogy ennyi sportág legyen egy-egy településen, ez is egy fontos különbség szerintem, hogy jobban kéne differenciálni. Néha a kis büdzsén nagyon sokan veszekednek Magyarországon, és ebbe is kéne szerintem egy határozottabb válaszvonal a bizonyos településeken, vagy akár az összes településen. Tehát helyi szponzoráció, az utánpótlás fokozatos felépítése, és a szponzorok jobb megbecsülése, ez mindenképp három olyan dolog, amit másképp csinálnék.
Hát ha már személyes dolgokkal kezdtük, akkor így a beszélgetés vége felé térjünk is még vissza egy kicsit oda. Tudom, hogy filozofikusan hangzik a kérdés, de nem féltelek a választól. Számodra mi a sport? Életérzés, a civil élet tükre, vagy egyszerűen csak olyan örömforrás, amitől vétek lenne megfosztani magunkat aktív sportolóként és szurkolóként egyaránt?
Lehet azt mondani, hogy mind a három. Vagy ennek a háromnak az ötvözete? Szerintem mind a három érvényes, és talán egy aspektust nem hoztunk be, meg én is talán megint csak túlságosan kritikus voltam bizonyos területekkel kapcsolatban, de az is biztos, hogy sportolni is nagyon jó, meg sportot nézni is nagyon jó, és az, hogy Magyarországon ennyire fontos a sport, én is ebben nőttem föl, minden nap olvastam a Nemzeti Sportot, minden nap néztem az adott sportközvetítést, ha volt a tévében, tehát az ember büszkévé teszi, hogyha lát sportsikereket, örömet okoz, hogyha megél sportsikereket a stadionban. Tehát ez egy olyan nem számszerűsíthető faktor, ami igenis nagyon fontos része a sportnak. Tehát én próbáltam most is száraz számokkal néhány dolgot alátámasztani. Ez egy része. A másik része az, hogy igenis szerintem az ember életének fontos részét képezheti a sport, hogyha ebbe fiatalon belekóstol, és szerintem nagyon fontos, hogy fiatalon belekóstolhasson. Tehát én és a két kislányomnál ezt kiemelkedően fontos.
Viszed már őket meccsekre is.
Viszem meccsekre persze, megpróbáljuk megtalálni számunkra a megfelelő sportágat. Azt gondolom, hogy most már sikerült is. De például itt is gyerekkorban számomra elképzelhetetlen lett volna, hogy ne vegyek véresen komolyan egy meccset, vagy egy versenyt. Próbálom erre tanítani őket, hogy hajtsanak, de ezt a fokozatosságot, amit előbb másokon számon kértem, ezt próbálom itt is szem előtt tartani, hogy számomra az a fontos, hogy felnőtt korban is tovább sportoljanak.
Néhány évvel ezelőtt rövid ideig előbb alelnöke, majd társelnöke is voltál a Magyar Asztali Tenisz Szövetségnek, de úgy érezted, hogy nem igazán tudod megvalósítani az elképzeléseidet, és gyorsan lemondtál. benne van a pakliban, hogy ha majd valamikor visszatérsz Magyarországra, és tényleg újra válasz valamiféle pozíciót a sportvezetésben, vagy ez egy egyszeri kaland volt?
Sokan kérdezik ezt tőlem sok esetben. Erre azt tudom válaszolni, és azt szoktam válaszolni, hogy mindig is a sport közelében, vagy a sportban dolgoztam. Ha visszatérek Magyarországra, már pedig ez a cél, akkor is a sportban szeretnék dolgozni, a sport közelében szeretnék dolgozni, hogy most ez egy sportági szövetség, adott esetben egy kisebb klub, ezt majd az élet eldönti. Az biztos, hogy amikor volt ez a rövid 9 hónapos periódus alelnökként, nagyon nagy reményekkel, nagyon nagy lelkesedéssel indultam neki ennek a munkának, elég hamar lelohadt ez a lelkesedés, több különböző ok miatt. Számomra az lesz a fontosabb az adott döntés meghozatalakor, hogy kikkel dolgozom együtt, kikkel, milyen célok mentén dolgozunk együtt. Ha ez stimmelni fog, akkor biztos, hogy megtalálnak majd valamilyen területen, de biztos a sport közelében.
Én annak idején is azt gondoltam, hogy luxus volt, hogy téged elengedett a magyar sport, idézőjelben mondom, hogy elengedett, és azt gondolom, luxus lenne akkor is, hogyha egyszer visszatérnél, és akkor nem számítanának rád. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad velünk azt hiszem, hogy mindenképpen megfontolásra érdemes gondolataidat.
Köszönöm szépen is meghívást.
Kedves hallgatóink, Önök Budapest sportos podcastját hallották, Pósvai Gáborral és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.